Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Kertész Válaszol című műsorunk minden kedves hallgatójának. Tombol a nyár, időnként óriási a kánikula, néha eső, csapadékot is kapunk. Ilyen körülmények között kérdezem kertészünket, dr. Páfi Dénest, mi a helyzet szőlőinkbe, elégedettek lehetünk-e szőlőink egészségi állapotával? Mennyire volt problémás az az elmúlt egy hónap, ami a múlt adástól eltelt? És itt a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy az idejében azért elég erős volt az atkafertőzés, és ennek még mindig van valamilyen hatása szőlőinkbe. Mire kell ügyelnünk?
Én is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőnket, Klárikát. Kánikulával kezdte. 2015. július 7-én azzal kezdtük a műsort, hogy elviselhetetlen a hőség, 35-37 Celsius fok. Hát itt tartunk most is, úgyhogy visszatérő dolgok ezek. Sajnos úgy néz ki, hogy ezzel még inkább együtt kell élnünk. Konkrét kérdésre visszatérve, nagyon érdekes a növényegészségügyi helyzet az idei szőlőnek. Volt meleg, volt csapadék, peronoszpórát hírből láttam, pedig hát sok szőlőbe jártam. Hál' Istennek, hogy alulról kopogjam le, lisztharmattal még nem találkoztam. És akkor elgondolkodik az ember, hogy vajon mi ennek az oka. Hiszen enyhe volt a tél, úgymond a korokozó szaporító szervei nyugodtan áttelelhettek, és valahogy rejtély. De az a lényeg, hogy kevesebbe kerül a növényvédelem. Én a második permetezést most tettem rá a szőlőre, eddig még hibátlan, hála Isten. De aki 7-8-szor permetezett, már ma ilyen is van, ott természetes, hogy hibátlan. Viszont az atka a korokozókkal szemben egy fordított helyzetű viselkedést tanúsított. Enyhe volt a tél, nem károsodtak az átterelő egyedek, de talán a kártételnél sokkal izgalmasabb volt az, hogy hűvös tavasz volt. Lassan indult a szőlő, és ilyen időjárás mellett, amikor lassan indul a szőlő, akkor szoktuk mondani, többet leszív az atka, mint amennyit pumpál a növény. Ez okozta azt a gyötrést, amit az atka csinált. Na most, hogy a zöld munkának van ennek milyen szerepe van, gyakran tapasztaljuk, hogy az atka által meggyötört hajtások, fiatal hajtások, aztán seprősen elágaznak, és olyan hosszú oldalhajtások nőnek, mint szinte a főhajtás. Ezek úgy elsűrítik a rendszert, a művelést, hogy ezeket célszerű tőből eltávolítani, hogy szellősebbé és fényesebbé tegyük a művelt részt, a természónát, mert ez a növekedés, ami most a hajtásoknál tapasztalható, ez szintén rendkívüli, ugye a lassú indulást szőlőbe hozta robbanásszerűen, és az utolsó páros vezeték fölött most már másfél-két méteres hajtásokkal is találkozunk, és ilyenkor gyakran tesszük föl a kérdést, vagy teszik föl a kérdést termelők, hogy vajon a csonkázás, tetejelés végezhető vagy nem. Eleink ugye úgy tartották, hogy Péter Pál után célszerű, de hát az hagyományos művelés volt, méterszer méter, amikor a karó tetején viszintesen elnyúlt a hajtás, leárnyékolta teljesen az ültetvényt. A két méteres, vagy még ennél nagyobb távol, sortávolságú művelésnél természetes ez az önárnyékolás kisebb értékű, de itt is van egy főszabály, hogy lebelében él a növény, minél több aktív, egészséges lombfelület van, az annál jobban dolgozik vissza termésre és a tőke gyarapodására, de önárnyékolást ne legyen a elterülő, illetve túlnövő hajtások miatt. Ez vagy kötözzük el a felső vezetéken, vagy nyírjuk vissza. Tudom, ezzel ugye, ha visszanyírtuk, visszavágtuk, újabb problémát idézünk elő, mert az utolsó két-három ugye erőteljesen ki fog hajtani, azon a peronoszpóra, mi fiatal, friss lom meg fog jelenni, és akkor ez vagy növényvédelmet igényel, vagy újra csonkázzuk, ugye ezeket is eltávolítjuk. Sokan állítják, hogy ez csak szépséghiba, valóban szépséghiba is, de azért, ha a növényt valami betegség gyötri, az nem előnyös.
Tehát akkor említette, hogy azért hál' Istennek a szőlők egészségesek, tehát a peronoszpóra nem okozott túl sok gondot. Van egy másik növényünk a kiskertbe, ami ugyan hasonló család, ugyanez a család, a betegség család, ami azonban eléggé szenved a fitoftóráról, és ezek a paradicsomok fura mód, akkor hogyan lehet, hogy a szőlő így tolerálja, tehát itten nincs, miközben nagyon sok kiskertbe a háziasszonyok panaszkodnak, hogy nem tudják megvédeni a paradicsom töveiket.
Mielőtt erre a kérdésre válaszolok, a szőlőnél szabad legyen még egyetlen dolgot megemlíteni. Az időjárás szélsőségei területenként eltérőek, de sajnos több helyen éri jégverés is a szőlőinket. A múltból van egy hagyomány az ültetvényeknél, illetve a gazdáknál, hogy jégverés után azonnal rézzel permetezni, mert akkor állítjuk meg a további romlását a szőlőnek. Hát ez a szabály akkor képződött, amikor nem volt más a kén mellett, csak a réz, mint gombölőszer. De tudjuk azt, hogy a réz sejtméreg. A roncsolt szövet, sejtjeit, a permetlé, a résztartalma permetlé tovább roncsolja. Ezért, ha ilyen fordul elő, ilyen jégverés és sebzés a hajtásokon, akkor inkább a szerves hatóanyagú készítményeket használjuk. Szerves hatóanyagú készítmények közül is elsősorban azokat, amelyek hatása szürke rothatás ellen is van. Visszatérve most akkor a kérdésre, paradicsom, fitoftóra. Gyakorlatilag ugyanazok a környezeti igényei, mint a peronoszpórának. Csak a két növény között van némi magasságbeli vagy talajközelségi eltérés, ugye míg a paradicsom az ül a földön, addig a szőlő, hát magasabb művelésben természetes, jobban kivédi ezt az állandó földből beszorduló páratlenséget. Ez a veszélye elsősorban a paradicsom vésznek, illetve a kedvező feltétel, mert hiszen most megint azért két hete, már bő két hete, hogy nem volt eső, ugye, nagy meleg, de a fitoftóra dühöng, igen sok olyan paradicsom ültetvény van, ahol teljesen lebarnult, már leszáradt minden levél, és ugye a szeren kívül a védekezés ideje a nagyon fontos. Amikor már a betegséget elkapta a paradicsom, azt már megmenteni nem tudjuk. Megelőzően kell védekezni. Résztartalmú készítmények elsősorban a kiválóak. És itt még van egy fontos, hogy mondjam, fitotechnikai vagy zöld munka végzendő, zöld munka a paradicsomnál, amit sokan nem végeznek, mert azt gondolják, úgy van jól. Mire gondolok? Ugye a növekedés magasságát illetően a paradicsom fajtáknál három típust különböztetünk meg. A törpét, a determináltat, ami általában 70-80 centi növekedést ér el, és ott fürdbe befejezi a növekedését. A harmadik pedig a folyton növő, ami két métert is elérhet, és 3-4 levelenként az a szép fürt, amit hoz, az nagyon értékes. Mindkét utolsó esetben, a determináltban is, és a folyton növőben is az egyszálra való nevelés nagyon fontos. Ne burgonya bokrot csináljunk a paradicsomból, még ha rokonok is, mert akkor a fitoftóra még jobban tud fertőzni, és még jobban el tud hatalmasodni. A törpék képeznek kivételt, mert azok mindjárt palántázás után több szállal indulnak, általában 2-3 vagy 4 szállal, és mindegyi meghozza a maga 1-2 fürtjét, de alacsony a növény, 40-50 centi magasságot ér el maximum, korai érésűek általában ezek a fajták, tehát minden tovább nélkül, ami ezeken képződik, fürt, az be is fog érni, ezzel nem lesz semmi probléma. Természetes, a fitoftórára még jobban oda kell figyelni a bokor alkat miatt, sűrűség miatt, mint az egyszárra nevelés esetében.
Éppen azt akartam kérdezni, hogy betegség érzékenység szempontjából ez a három fajta közül melyik az érzékenyebb?
Tulajdonképpen eltérés, kézzel fogható vagy kimutatható eltérés a burgonyavész esetében nincs. Tudok arról, hogy vannak már olyan paradicsomfajták, melyek toleránsak, ha nem is rezisztensek a paradicsomvészre, de ezzel még a gyakorlatban én nem találkoztam, ilyen maghoz még hozzá nem jutottam, ezért érdemben erről szólni nem tudok. Nyilván a nemesítők törekszenek nem csak a vírus rezisztens és toleráns fajták előállítására paradicsom esetében is, paprika esetében még inkább, hanem a fitoftóra elleni ellenállóságra is. Bízunk be, hogy a jövőben ebből már gyakorlat lehet.
És mielőtt még beszélnénk arról, hogy hol szoktuk elkövetni mi legtöbbször a hibát, mi házi asszonyok, azért elmondom, hogy ez a műsor élő műsor, és a kedves hallgatók is telefonálhatnak, és kérdezhetnek kertészünktől. A két telefonszám, amin kérdezni lehet, tehát hívni lehet, az az 575-17-18-as és az 575-17-19-es, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor a 00386-2-es számokat is tárcsázni kell, és megvárni, amíg a technikus be tudja a kérdezőt kötni a stúdióba. Tehát hol szoktuk mi elkövetni a hibákat? Mert azért itten beszélgetve a kolléganőkkel van, ahol menetrendszerűen évről évre ugyanez a hiba lép föl, hogy nagyon hamar elüti a paradicsomot a fitoftóra.
Na most, ugye általában kiskertekről van szó, ahol a növényi sorrend, rotáció nem nagyon tartható be. Tehát ha évről évre ugyanarra a helyre kerül vissza a paradicsom, akkor feltétlen fennáll a veszélye annak, hogy a fitoftóra fellép. Ha a fertőzött anyagot komposztra dobjuk, koncentráljuk a fertőzési anyagok, a fertőző anyagokat, ezt kiutatjuk a konyhakertbe, szintén fennállhat a nagyobb veszélye a fertőzésnek. De az indulásnál követjük el.
Van egy kérdező a vonalba, innen majd folytatjuk a témát majd. Halló, jó napot kívánok!
Nagyon isten jó napot!
Csók, Erzsi!
Kedves mindjájuknak! No, megvártam a felhívást kellőre, nem akartam közbeszólni, és már is egyik kérdésemre választ kaptam, hogy a paradicsommal kapcsolatban, hát az is gyalázatos, mint minden egyéb egyébként.
Bocsásson meg a választ, ezután fogja majd megkapni az igazat.
Jó, jó? Akkor eddig még csak az előadás.
Eddig még csak a bevezető volt.
Jó, bevezető volt, köszönöm. No kérem, az első kérdésem, csak nehogy azt tessék válaszolni, hogy majd, ha fagy.
Igen.
Tehát esetleg nem kíván egy varga betűt leírni hazafelé útban?
Zalalövő felé megyek.
Akkor nem esünk úgy.
Ellentétes az irány.
Azért mondom,
következőt viszont úgy tervezem, hogy nem fogadok más irányt. Jó?
Nagyszerű.
Köszönöm.
Én is köszönöm előre is. Nos. Hát ugye nekem a rózsáim. Megpermeteztem, hogy megbeszéltük, mivel is. Championnak.
Igen.
Hát nem sok változást látok.
Erzsi, a változás ugye nem csodaszerűen jön.
Gondolom.
Mert ugye azt is megbeszéltük, amikor ez a kérdés felmerült, hogy a rézzel való lemosó permetezés elengedhetetlen.
Megtörtént az.
Mert ugye itt a fekete foltosságról, az ugye ez egy csillagrozsdáról van szó,
ugyan,
ami az ön metszési technológiájából adódóan.
Most látná. Bosszút álltam rajtuk, igen, nem fognak ugye, nekem csupos.
Ha egy kicsit földközelből jobban felengedni a rózsákat, akkor ez a fertőzés is kisebb lenne, de hát ezt megbeszéltük a paradicsom és a szőlő esetében itt az előzőben.
Hát engem itt nem csupos.
Igen, nem. Igen.
Erre járnak az emberek, mondják, hogy nem, hogy néz ki.
Igen,
ápolatlan,
igen.
Ápolatlan, meg minden.
Igen.
Most éppen leültettem őket szép alacsonyra.
Igen, de ugye ezzel a kórokozó még ott maradt, és majd fertőzi az új levelet is, tehát most akkor arra kell törekedni, hogy az új hajtás, illetve levélfelületet fedje az a sampion.
Tehát még egyszer kétszer.
Tehát természetes, de sőt, ugye ez olyan dolog, mint a szőlő esetében. A kontakt készítménnyel védekezünk, mert ez a hatásos, akkor a növekedés figyelembevételével az új növekedést fedni kell. Tehát 10-14 naponként permetezni kell,
rendben.
Ezért illatosabb lesz a rózsa.
Jaj, de jó, előre ülök. Én egyébként beleültetem őket majdnem a hordóba.
Igen,
a
igen. Hordóba. Igen, igen.
No, az... a másik ugye a barackfák.
Igen.
Hát ezek megint gyalázatosak.
Igen. Hát ugye baracknál tafrina volt az első.
Igen.
Ami kibodorította a leveleket, aztán ezek lehultak, utána nagyon kopasznak nézett ki a fa. De hát azért az új növekedés már koronát kialakította, újra van vegetációs felület. Ugye itt is részletesen szóltunk arról, hogy a szer mellett, ami többféle lehet, hatásos a kórokozó ellen, az időpont a nagyon lényeges. Mert korán fertőz ez a kórokozó, amikor az első 2-3 milliméteres levél kikandikál a rügyből, ott az első védekezés. Lemosó védekezéssel hatékonyan nem tudunk védekezni tafrina ellen. Hiába írja a szakirodalom. Nem a fán telel át a kórokozó, hanem a talajba. Onnan csapódik fel a spóra, és az csak a zöld felületen tud ugye fertőzést vagy létet magának biztosítani, ezért nyugalmi állapotban még permetlébe is állíthatjuk a fát, akkor se hatásos az a fitoktóra, illetve a...
Nagyon szépen köszönöm ellen. A választ, és akkor majd a többi személyek.
Köszönjük, paradicsommal folytat.
Igen, tehát hol követjük
igen,
el?
Az első hibát ott követünk el, ami a paprikánál is egy hasonló gyakorlat, párosával ültetjük a palántát.
Ugye? Hát van, aki igen, van, aki nem.
De az az érdekes, hogy a többség még mindig párosával ülteti. Na most paprika esetében, szabad nekem ezt, ilyen vallási kifejezést használnom, bocsánatos bűn. Paradicsom esetében halálos. Úgyhogy, mert részletesen szóltunk arról, hogy ne bokrot, burgonya bokrot csináljunk a paradicsomból, hanem levegősen egyszárra nevelés, mert így tudunk csak olyan feltételeket teremteni, ami kevésbé kedvez a kórokozónak. Ezt is támadhatja természetes a fitoktóra, ezért az megelőző védekezés elengedhetetlen. És itt is a növekedésnek megfelelően, ugye, új felület, védeni kell.
Tehát ahogy beszéltünk róla, tombol a nyár jó és rossz tulajdonságaival együtt. Hát biztosan, aki nyaralni megy, az nagyon örül a verőfényes szép napsütésnek. Aki meg dolgozni kényszerül, az meg olyankor, hát mindent mond, csak szépet nem, hogy miért süt akkorán a nap. Ezeken a nagyon meleg, kirívó napokon, mint amilyen a tegnapi is volt, azért ezeket a napokat nem csak mi, hanem a növényeink is megsínylik. A napnak kitett részeken, bizonyos helyeken már láthatók a napégés tünetei, a leveleken, terméseken. És az egyik kolléganőm éppen ma reggel kérdezte, hogy cukkinin mi okozhatja azt, ha egy-egy termés elkezd növekedni, és utána az elszárad, elfonnyad. Tapasztalható ez nagyon sokszor uborkán is, ez tápanyag felvételi nehézségre utal, vagy erre az időjárás miatt kisebb a lehetősége egy mechanikai károsodásnak, mert hát azért csak nem tapogat az ember mindig benne.
Így van. Egyetlen gyanú van, ami természetes.
Kötési hiba?
Ugye minél sekélyebben tud gyökeresülni a cukkini vagy a uborka, mivel levegőt igényel a gyökere, ezért a kötött talajba nem megy mélyre, homoktalajba mélyebbre megy, ami azt jelenti, hogy gyorsan kiszárad az a felső rész, ahol a gyökér nagy része elhelyezkedik. Én csak ezzel tudom magyarázni azt, hogy egy bizonyos fejlődést elért, aztán ott megállt, vagy elsárgult, és leesett a kis termés, vagy a nagyobb termés, hogy ott valami vízellátási gond van.
Hát így a családot ismerve, én szerintem inkább ők minden este
öntöznek,
öntözgetnek.
Na most ugye az öntözés meg a locsolás között is azért különbség van, mert öntözést említett. Az öntözés nem minden este, de ilyen melegbe minden töknél, ugye hatalmas a levél, óriási a párolgási veszteség, ott hihetetlen, hogy mit tud kivenni a talajból. 3-4 naponként, hetenként, minimum 2 alkalommal, négyzetméterenként a 10 liter víz. Uh-huh. Ez 10 milliméter csapadéknak vele csak meg, de ez öntözés. De amikor ugye a slaggal egy kicsit megharmatosítjuk a talaj tetejét, vagy sötétebbé színezzük, jól megáztattuk, nem, ez kevés. Tehát ez a locsolás, öntözni kell. Ilyen esetben, amikor hihetetlen a növény párolgási aktivitása, mert ezzel tud védekezni tulajdonképpen, az ellen a hő ellen, ami éri, a fény ellen sajnos nem, a napégés ugye emiatt még bekövetkezhet, de természetes, a napégés is kisebb akkor, hogyha a vízellátottsága a növénynek normális, megvan.
És van egy hallgató a vonalban, aki szeretne kérdezni, milyen témában. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Marika vagyok.
Csókolom, Marika.
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy van egy csodálatos selyemakácom. Rengeteg virág van rajt, és nagyon sokan kértek már, hogy valami szaporító anyagot. Én ezt valamikor nagyon régen egy kis palánta állapotba kaptam, tudomásom szerint magja van neki, de hogy ezt hogy tudnám begyűjteni, ezt nem tudtam még eddig, hogy tudnék hozzáférni a maghoz.
Köszönjük a kérdését, roppant egyszerű lesz a szaporítás, még üzletet is csinálhat belőle, ha betartja a következőt.
Igen.
Mint az akácnak, ugye hüvelytermése van a selyemakácnak is, és az idei korai virágzás majd egy korai magbeérést eredményez, biztosan lesz bőséges mag, meg kell várni a lombhullást, mert ezek a hüvelyek nem pattannak fel, hanem zártan a fán maradnak hosszú ideig, november-decemberig is. Tehát október végén, november elején begyűjti a magot, és akkor tavasszal a zöldség palánta neveléshez hasonlóan vetheti tálcába, különböző ládákba, edényekbe a következő előkezelés után. Uh-huh. Amikor a mag készlete megvan, akkor forró vízzel leforrázza ezt a magkészletet, és megengedi ebbe kihűlni a magot. Uh-huh. És mikor kihűlt, és annyira megszikkadt, ugye, hogy szétesnek a magok, tehát nem ragadnak össze, akkor minden további nélkül vethető, és nagyon jó csirázási eréllyel fog csirázni a selyemakácia. Ugyanis az akácféléknek ez egy érdekes tulajdonsága, hogy hőkezelés után csiráznak csak jól. Ha nincs hőkezelés, akkor elfekszik a mag egy-két, sőt, több évig is, és nagyon bizonytalan a kelése. Engedje meg, hogy ezt a kis történetet hozzátegyem. Nem a tudósok találták ám fel ezt a módszert se, hanem amikor az első akác erdők írtása bekövetkezett, és a vékony ágrendszert, a susnyát elégették, akkor azt tapasztalták, hogy a tűz, ameddig volt, addig ugye természetes nem kelt semmi, de a tűz közvetlen szélénél 15-20 centis csíkban úgy kelt az akác, mint a fű a gyep. és ebből vonták ezt a következtetést, hogy ott olyan hő érte a magot, ami a csirázást elősegítette.
Igen, igen, ez valóban lehetséges.
Úgyhogy ez a megoldás. Gyorsan nő, és minden tovább végül utána kirakhatja szabadba, kitűzdelheti, és éves, két éves csemeteként ültethető, de természetes tejfölös pohárba vagy kiporrazva úgy is ültethető, amikor már éppen elérte a 10-15 centi magasságot.
Hát nagyon szépen köszönöm. Kérem. Még eddig egy éven se láttam rajta ilyen termésszerű valamit.
Nem.
De hát most megpróbálok jobban ráfigyelni.
Bocsásson meg, hol van ez a sejemaka?
Magyar Szombatfán.
Hát egy kicsit hűvösebb klíma, de ott is kell magot.
Igen, biztos.
Ha viszont nem hoz az idén magot, akkor szóljon nekünk az ősszel, én küldök magának megfelelő mennyiségű magot.
Köszönöm, nekem van elég, csak hát, hogyha megteszi, hogy másnak tudom továbbadni, nagyon megköszönöm, akkor jelentkezni fogok.
De ugye azt említette, hogy nem hozott eddig még magot.
Még nem.
De virágzott.
Virágzott, igen.
Azért mondom, ha előfordul az idén is ilyen eset, akkor minden további nélkül tudok magot küldeni. Köszönjük a kérdést.
A magról való szaporít, viszontlátásra, a magról való szaporítás mellett e növényt lehet dugványo?
Nem
lehetséges. Csak magról lehet ez szaporítani.
Csak magról. És nagyon érdekes, ugye, hogy amíg az akácfélék, akár a fehér akác, akár a rózsaszínvirágú akác gyökérről terjed, mind a veszedelem, ez nem.
Uh-huh. Ez nem.
Ez csak magról.
Van egy újabb kérdező a vonalba, halljuk kérdését. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok.
Igen, ön van. Mondja a kérdését.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mit is szárad a kivinek a levele?
Kivi levele szárad?
Igen.
Jó kérdés.
Vagy mivel kellene megpermetezni?
Nem. Én a kivinél semmiféle olyan betegséget nem ismerek, ami a levélszáradást előidézné. Ha mégis ilyen előfordul, akkor nem tudom, a vízellátottsága milyen a növénynek, mert nagyon vízigényes a kivi, tehát...
Nem szabad annyi öntözni?
Éppen az, hogy szereti a vizet.
Inkább
szereti a vizet.
Persze.
Hát de öntözök minden este.
Mennyit a tőnek?
Hát halaslag, de öntözök olyan 10 liter körül.
Ha slaggal öntöz, akkor próbálja a tő mellé oda tenni azt a 10 literes bödröt, abba eressze a vizet, aztán majd, ha azt önti oda a növénynek, akkor lesz a biztos a 10 liter. De ugye a slagból kifolyó víz megbecsülése literre, az komplikál.
Csalóka.
Az egy csalóka. Öntözze meg, mert ugye hogy tapasztalja, a fiatal hajtások levelei, vagy
igen,
az...
A fiatal hajtásoknak az alsó levele feléig le van égve.
Akkor ez egyértelműen viszi el. Ez egyértelműen viszi el.
Eleve, amikor slaggal locsolunk, akkor azért persze a víz elfolyik, az ember akkor már azt gondolja, hogy hú, ebből már nagyon sok beszívódott a földbe, sajnos nem igaz.
A tőnél ugye megfelelő helyet kell készíteni a víznek, hogy az a 10 liter oda lehessen önteni. Ezt próbálja meg, rendbe fog jönni.
Száraz füvet raktam egész körül.
Az nagyon jó.
A kakina annál szuper, az jó, de a kivénál mondom, ez az egyik.
Ja. A másik?
A másik az nagyon szép.
Ja. Tehát a mulcsolás...
De mondták, hogy kölök, anca, meg bak.
Igen.
Hát valahogy így mesítik nekem ottan, aztán, tehát, hogy a méhék ma elolják.
4-5 női varú egyethez egy hímivarú egyet kell, mert csak így termékenyül a kivi, mert külön van ugye a hím, külön a nő.
Igen.
Ez a mulcsolás, vagy fűvel való, aprólékkal való takarás, ez nagyon jó. Ezen keresztül nyugodtan oda lehet önteni a vizet.
Igen, annyi, hogy tovább is nedvesen
tartja. Így van. Kevésebb a párolgás. Így van. Rendbe fog jönni.
Semmi,
hála Isten.
És
hála Isten, hogy van olyan növényünk, amit permetezés nélkül is lehet termelni.
Hát a baromitát, az ibriai.
Kérem?
A szibériai borovnicát.
Szibériai borovnicával mi baj van? Nagyon szakadozik a vonal egy kicsit, ha megpróbálná elfordítani a telefont, a kagylót, hogy jobban lehessen érteni. Halló? Nem, alig, hanem...
Most jobb?
Igen.
Jobb.
Valamivel, egy kicsivel, ja.
Hát mondom, a szibériai borovnicám is van, az a hosszú. Azt sem nem kell permetezni akkor?
Ez a golyibogyóról van szó.
Nem a golyibogyóról, szibériai mézbogyóról van szó.
Igen, de hát igen, ugye... a hosszú.
Hosszú?
Ja, ilyen hosszú kell, igen, szibériai mézbogyó.
Az édes vagy a savas változata van meg.
Tessék?
Az édes vagy a savas változata van meg. Mert ugye mondjuk, hogy mézbogyó, de az egyik változat az csak savas, és nem édes, a másik meg mézédes valóban. Annak sincs egyébként semmi korokozója még Magyarországon, viszont szereti a semleges kémhatású talajt, tehát ne legyen meszes, ne legyen savanyú se túlságosan, és fél árnyékba érzi igazán jól magát ez a fél cserje, illetve cserje. További sok sikert a termesztéshez. Köszönöm. Minden jót kíván.
Visszatérve kicsit a kivire, sajnos a tavalyi évben mi családunkban 4 darab van, 3 fiú volt, 3 lány volt, meg 1 fiú, és a kisfiú elszáradt.
Igen.
Hát úgy gondoltuk, hogy az idejében nem lesz nekünk kivi termésünk. Soha ennyi kis kivi nincs a kivin, mint most. És mennyire messziről és tudják nincs, beporozni?
És nincs fiú.
Nincs, az udvar, van fiú, de még annyira kisgyerek, hogy ő még nem hozott virágot.
Na,
tehát a valamelyik szomszéd
van a közelbe?
Nem tudunk róla. Azért kérdezem, hogy mennyire messziről tudják elhordani.
Ez nagyon nehéz kérdés.
De hál' Istennek lényeg az, na, hogy sikerült.
Nekem az a gyanúm,
hogy
ott valamelyik nő azért még fiú lett.
Valamelyik nő a fiú lett?
Igen. Mert
hát elvileg tudom. Nem, tehát elvileg vásárolni külön lány, külön fiú. Tehát...
Az egy dolog. A vásárlás egy dolog.
Tehát így volt bejelölve.
Az egy dolog. De virág alapján, ugye, mert nagyon eltérő a
kivitel. Virág alapján is.
Minden tőnek ugyanolyan nő ivarú virága,
igen,
volt?
Tehát elvileg a 4-ből még tavaly is 2 virágzott, meg a kisfiú.
Igen.
Tehát tavaly még elvileg virágzott a fiú, utána száradott el.
Igen.
És meg lehet különböztetni a virágot.
Nagyon
tehát nem a mi udvarunkon volt.
De és a közeli udvarban...
Hát erről nem tudom.
Ne,
mindenkinek az udvarát nem ismerem. Mert, csak ez úgy érdekes volt.
Mert ugye szűznemzésről nem tudok a kivinél. Úgyhogy oda kell valóba... Már a nagy gyümölcsű kivéhez.
Igen.
Oda kell valóba a porzó, csak akkor van termés.
És van még egy hallgatónk, ha minden igaz a vonalban. Van, igen. Halló, jó napot kívánok!
Kívánok!
Én azt szeretném megkérdezni a mérnök urat. Én vetettem babot, tehát saját magomból, és amit vásároltam magot, egybe az összes elszáradt. Tehát csak most, mit tudom én, 2 hete, ma olyan 20 centi magas volt, de nem rágt el semmi a gyökerét, mert megvan. De teljesen elszáradt, és a saját magom ültettem, annak semmi baja.
Kedves uram, ugyanaz a fajta bab volt, mint 2?
Megszakadott, ja, a vonal. Erre a kérdésre úgy, hogy Dénes nem kap választ, hogy ugyanaz a fajta mindkettő. Hát valószínűleg lehet, hogy valamilyen betegséget hordozott a mag magába, de, ami miatt.
De ugye, ha egyszer kicsirázott a bab mag, megnőtt 15-20 centire, ahogy mondja az úr, és akkor száradt el, és nem rágás volt az oka. A babnál van egy gyökératka, ami tud problémát csinálni, de az a gyökératka ugyanúgy károsította volna a saját magból is. Mert ugye ez nem maggal terjedő dolog, mert ez lehetetlen, ugye maggal terjedjen. Szóval ott csak valami, nem tudjuk azt, hogy egy azonos helyre lette, vagy megközelítőleg azonos helyre lette vedve, úgyhogy ez a kérdés a levegőben maradt.
Ez a kérdés a levegőben maradt, az úr az letette a telefont, úgyhogy további kérdéseket nem tudunk számára föltenni, majd maximum, hogyha véletlenül még egyszer visszatelefonálna. Inkább akkor folytassuk másik témával, arról már beszéltünk, mennyire fontos a szőlőnél a ritkítás, ugyanez nagyon fontos az idejében a gyümölcsfáknál is. A májusi hónap az nagyon sok csapadékot hozott, elég sok vízhajtás is megjelent, aminek azért ilyen időtájt az eltávolítása fontos.
Minél előbb. Ugyanis ugye többször foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy általában a házi kerteknek a gyümölcsfái, főleg az almai és a körte túlmetszettek. Agyon metszettek. Na most ugye minél erőteljesebben metszünk egy fát, az annál erőteljesebb hajtás növekedésen reagál. És ekkor ebből van egy sűrű, seprő dzsungel, tehát levegőtlen, fénytelen. Ha megvárjuk a következő tavaszt, és újra metszőollóval távolítjuk el a vesszőket, a fölösleges vesszőket, mivel az alapirügyeket nem tudjuk eltávolítani, ezért ott egy helyen, egy vesszőhelyen újra lesz két-három hajtás. Ezért a tépés itt a megoldás, hogy minél előbb, általában 20-25 centis nagyságától kezdve, amikor már meg lehet szépen fogni, fülép fogni, vagy üstökén fogni a hajtásokat, akkor szépen onnan lecsavarni, letépni, mert ezzel tudjuk hatékonyan lerendezni a dolgot véglegesre, mert ebből a sűrűségből nem lesz rügydifferenciálódás, következő évi metszésnél újabb gondok, tehát ez ezért nélkülözhetetlen. Szőlőnél szóltunk ugye ezekről a problémákról, viszont nem szóltunk egy másik kedvenc zöldségnövényünkről, a paprikáról. Ilyen, ennyi panasz levéltetővel kapcsolatban, mint az idén, ami hozzám eljutott, de a saját paprikáról is szólhatok, már háromszor permeteztünk levéltető ellen, és még mindig nincs vége. Olyan nyomás van levéltetőből, hogy fantasztikus. Most a tünet, vigyázzunk, csalóka. Két tipikus tünete van a levéltető fertőzésnek, úgy ránézésre. Ha nem nézzük meg közelebbről a levelek fonákát. Az egyik sárguló, lehulló levelek. Hát ez már egy késői stádium, mert ott annyit szívott le a tető, hogy ez probléma. A másik, hogy fekete korompenész jelenik meg a levelek felületén. Ez tipikus tünet, mert az előző az lehet száradás következménye is, ugye vízhiány következménye, de ez a korompenészes bevonat, ez egyértelműen a levéltető jelenlétét bizonyítja. Miért? Azért, mert a levéltető csak szív-szív folyamatosan, nincs jó lakottság érzete, és hogy nem durrál szét, mint a lufi, ez annak köszönhető, hogy a bőrén beépített biztonsági szelepek vannak. Mikor a nyomás már akkora, hogy közeledne a durranás, akkor ezek a szelepek felnyílnak, és az édes, szénhidrátban gazdag váralékot permetezi szinte széllyel a levéltető a bőrén keresztül. Ez jelenik meg fényes bevonat formájában.
És akkor innen folytatjuk, mert időközben, ha minden igaz, van egy hallgató a vonalba. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Igen, tessék!
Pálffy úrtól szeretném kérdezni, mi az a füstvíz?
Füstvíz?
Hát...
Én alkalmaztam ezt a kifejezést? Halló?
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 Tehát
igen.
Én használtam...
Nem, csak én ezt hallottam.
Füstvíz.
Hát, hallottam.
Akkor lehet, hogy ott kellene megkérdezni, ahol hallottam, mert
fogalmam.
Énessel egymásra nézünk, de nem tudjuk, hogy mire gondoltak.
Fogalmam mi?
A következőről van szó.
No.
Arról van szó, hogy én ezt hallottam egy tudományos előadáson, hogy amikor magot ültetünk, akkor csinálunk füstvizet, és akkor tökéletes lesz a csirázás.
És ez hogy készül ez a füstvíz? A füstöt,
igen,
a füstöt vízbe...
koromból, kéményből.
A Na várjunk.
És egy vízzel keverem.
Várjunk. A korom is más, meg a füst is más.
Ezért nevezik annak.
Hát a kormot először is nem lehet belekeverni a vízbe.
Eléggé bele lehet, én ezt csinálom.
Igen.
És úgy ki kellene az uborkám, hogy talán több ki kell, mint mennyi magot evetek.
Igen. És olyannál is kipróbálta ezt a füstvizet, mint például az előbb szó volt a selyemakácról. Nem hőkezeljük. Nem hőkezeljük, hanem füstvízzel öntözzük be a magot, akkor is ki kell. Mert ha akkor ki kell, akkor ebbe a füstvízbe van valami.
Úgy van. Tehát amit én azért hívom ön, mivel hogy említette az akác témát.
Igen.
Ez rokonok ez a téma.
Már úgy rokon, hogy nem akar csirázni az akát, de ha füstvízzel kezeljük, vagy korommal készített vízzel, akkor...
Igen.
Akkor azt tessék már csak elárulni, hogy ez a korom, ami ugye kéménybe lerakódik, ez kemény fából vagy puha bálfából legyen?
Hát mondjuk kemény talán.
Kemény fa, akkor jobb. Igen. Kemény fa, igen. Hány éve kísérletezik ezzel?
Ezt körülbelül 5 éve hallottam, azóta csinálom.
És sikerrel?
Jó sikerrel. A kaliforniai paprikát, amit a bolba veszünk, a magot leszedem, megszárítjuk, és minden szál kikelt.
Hát ugye az uborkát említette először példaként, uborkánál általában 3 évig a csirázással nincs probléma, 99%-ba kell, de a paprika az már a 2., 3. éven bizony nagyon ritkán csirázik, és ha magánál még ilyen mag is csirázik, akkor ez a füstvíz valami csoda.
No, igen, ezt hallottam tudományos embertől. Arra voltam kíváncsi, hogy ön hallotta-e.
Én még nem vagyok a tudománynak ezen a felső fokán.
Jó,
de most...
ha találtunk, majd folytatjuk.
Köszönöm, már is tanultunk.
Jó, van egy jó téma, ami utána lehet nézni, de a technikus kollega fölmutatott az órára, úgyhogy alig, hanem a mai nap befejezzük a különböző témák megtárgyalását. Ennyi kérdés és jó tanács fért műsoridőnkbe, kedves hallgatóink. Kertészünknek ezért megköszönöm, hogy jó tanácsot adott, mi is kaptunk jó tanácsokat. Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm a szíves figyelmüket. Egy hónap múlva ismét jelentkezünk majd a Kertész Válaszol című műsorunkkal.
A viszonthallásra!
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.